Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Sigmond Árpád. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Mai műsorunk első feléből kiderül, hogy komoly visszhangja volt az október 23-ai ünnepségnek a nemzetközi sajtóban. Némely esetben manipulatív írások jelentek meg a nemzetközi sajtóban az október 23-ai eseményekről, mondta Kumin Ferenc, nemzetközi sajtókapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Az AFP nemzetközi hírügynökséget és az ORF osztrák hírtelevíziót ezek miatt meg is kereste a kormány. Litauszki Balázs interjúja.
Voltak objektív, a valóságot nagyjából jól leíró cikkek és tudósítások is, de találkoztunk egy néhány olyan tudósítással, amelyik kifejezetten érezhetően a torzítás szándékával íródott, és jól kivehető volt a szerzők, tudósítók manipulatív szándéka is, és hát ez nyilván egy megoldandó problémát jelentett a számunkra.
Miben torzították ezek az írások a valóságot? Hogyan akartak manipulálni?
Alapvető típusa volt a torzításának a számokkal való játék. Ugye egy tudósítónak nagyon nagy a szabadsága abban, hogy hogyan határoz meg egy tömeget, vagy melyik tömeg méretét helyezi a tudósítása középpontjába, és a legtöbb esetben, ahol éreztük ezt a manipulatív szándékot, ott kifejezetten az ellenzéki tüntetés méretére, annak a fontosságára való túlzott felhívás volt tapasztalható. Találkoztunk olyan tudósítás és amelyik egyszerűen negligálta azt, hogy volt a kormánypártok mellett is egy óriási demonstráció Budapesten, és kizárólag csak az ellenzéki tüntetése annak a méretével, eltúlzóan a méretével foglalkozott.
Azt mondta, hogy ezeket a túlzó, illetve manipuláló írásokat, illetve hát ezt a helyzetet kezelni kell, meg kell oldani. Hogyan gondolják ezt megoldani?
Nyilván, amikor olyan tudósításokkal találkoztunk, kettő ilyen kirió eset volt, ahol közvetlenül be kellett avatkoznunk, hogy felvettük a kapcsolatot az adott szerkesztőséggel, az adott központtal, és próbáltuk tisztába tenni. Fontos itt a központot hangsúlyozni, mert sokszor kihelyezett tudósítókkal, szerződött tudósítókkal működnek együtt nagy újságok, nagy hírügynökségek, és hát sokszor ez az itt működő tudósító politikailag nem tekinthető elfoglalatlannak, és ennek megfelelően alakítja a tudósításait. Ilyenkor mi fontosnak tartjuk, hogy tényleg objektíven, tényleg a tényekre alapozva azért a központot is, a szerkesztőség központját is értesítsük arról, hogy valójában mi volt annak a hírnek az alapja, amiről egy meglehetősen torz képet sikerült kiadni. Ezekkel az információkkal tudunk egyrészt segíteni, másrészt, ami általában is igaz, és most is igaz volt, ügyeletet tartottunk egész délután az események alatt. Válaszoltunk az újságírók számos kérdésére, illetve amint készen voltak információk, elmondta a miniszterelnök a beszédét, illetve hozzáférhetőek voltak a rendőrség becslései, a különböző rendezvényeken részt vettek létszámáról, akkor ezt egyből a külföldi szerkesztőségeknek továbbítottuk ezeket az információkat.
Hogyan reagált a nemzetközi sajtó Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök bejelentésére, a visszatéréséről?
Nyilván a nemzetközi sajtó nagy része az egy objektív módon tudósítani próbált erről a tényről, arról, hogy a volt miniszterelnök újra megjelenik a magyar politikai arénában, de megint csak tudtunk azonosítani olyan tudósításokat is, ahol egyébként a semlegességnek és a távolságtartásnak helye lett volna, mert hogy például az egyik esetben nemzeti hírügynökségről beszéltünk, és ehhez képest egy kifejezetten minősítő értékelő, és hát Bajnai Gordon iránti szimpáciáját egyáltalán nem véka alá rejteni próbáló tudósítással találkoztunk, hatalmas, rendkívül pozitív képet festő portréval, és hát lényegében a tudósító ünnepelte Bajnai Gordon bejelentkezését a magyar politikai közéletbe. Ilyen esetben gondoljuk azt, hogy az az illető nem végezte pontosan azt a munkát, ami rá lett volna bízva, és ilyen esetekben tartjuk fontosnak azt, hogy jelezzük azt, hogy mégsem ez a legszerencsésebb módja annak, hogy egy ország eseményéről objektíven, kiegyensúlyozottan, hitelesen tudósítsanak.
Arról volt-e szó a nemzetközi sajtóban, hogy a tüntetéseken EU, illetve IMF ellenes transzparensek is megjelentek?
Nyilván a tudósítók földolgozták azt, hogy milyen jelszavak, milyen mottók, illetve milyen transzparensek jelentkeztek. A békemenettel kapcsolatban a fő jelszó volt, amely dominálta a tudósításokat, és kevésbé volt EU ellenesnek tekinthető, az adósság témájával foglalkozott, ugye, hogy azt állított a középpontjába ez a tüntetés, ez jelent meg aztán a tudósításokban is, és ezen kívül annyiban érdekesek voltak a transzparensek, hogy a fordításai némely szlogennek vagy mottónak azok is torzítva jelentek meg egyes esetekben, ott is jeleznünk kellett, hogy tegyék helyre. Orbán Viktor beszédéből azokat az elemeket emelték ki, amelyek nyilvánvalóan a legnagyobb hangsúlyt kaptak, ezek között volt az Európai Unióval, annak egyes intézményével szembeni kritikus megszólalás is, de emellett más fontos pontjait és kijelentéseit is idézték a tudósítások.
Kumin Ferenc nemzetközi sajtókapcsolatokért felelős helyettes államtitkárt hallották. Magyarország törekszik arra, hogy uniós kötelezettségei alapján támogassa a világ legszegényebb térségeit, embereit, mondta az Inforádiónak Takács Szabolcs, a külügyminisztérium helyettes államtitkára. A riporter Farkas Dávid.
A magyar állam elsősorban a nemzetközi szervezetekben elfoglalt tagsága révén, tehát az Európai Unió tagjaként igyekszik az aktivitását kifejteni. Egy olyan struktúrához csatlakoztunk, amely évtizedek óta létezik. Magyarország köteles foglalkozni a szegénység kérdésével, nem csak hazánkban, amely nyilvánvalóan egy meglévő probléma, és elsősorban ezzel kell foglalkoznunk, de hiteles, fejlett országként akkor tudunk csak fellépni, illetve megmutatni magunkat a világban, amennyiben az Európai Unió adta kereteken belül fejtjük ki a tevékenységünket.
Mennyit költenek erre a célra egy-egy évben?
Az Európai Unión belül van egy olyan formáció, a Fejlesztési Miniszterek Tanácsa, amely meghatározza azokat a kritériumokat, amelyet egy tagállamnak teljesítenie kell fejlesztéspolitika tekintetében. Ez jelenleg a GDP 0,17%-a, ami nagyon magas érték. Hozzá kell tennem azt is, hogy az Európai Unió tagállamnak a többsége ezt nem tudja teljesíteni. Nyilvánvalóan különösen abban a helyzetben, amiben most vagyunk az utóbbi néhány évben, tehát van egy globális pénzügyi és gazdasági válság, amelynek az egyik leginkább érintett földrajzi régió pont az európai térség. Ebben a helyzetben nagyon nehéz ezeket teljesíteni, de igyekszünk a ránk rót kötelezettségnek megfelelni. Jelenleg a GDP 0,11%-át fordítjuk fejlesztéspolitikai célokra.
Mivel tudnak még segíteni? Vannak-e egyéb eszközök?
Azt gondolom, hogy Magyarországnak ott kell és ott tud leginkább segíteni, ahol meglévő kapacitásai tapasztalata van. Én azt hiszem, hogy az előző években, évtizedekben Magyarországon kialakult egy olyan tudás, különböző ipari területeken, akár a vízgazdálkodás tekintetében, az egészséges ivóvíz biztosítása területén, a higiéniás kérdések területén, ahol nem feltétlenül anyagiakban mérhető a magyar hozzáadott érték, hanem abban a tudásban, tapasztalatban, tudástranszferben, amely valóban rendelkezésre áll. Igyekszünk ezt a tudást úgy beépíteni azokba az együttműködésekbe, amelyek akár több oldalú, akár két oldalú keretek között működnek.
Takács Szabolcsot, a külügyminisztérium helyettes államtitkárát hallották. 47 ezerrel emelkedett a regisztrált munkanélküliek száma szeptemberben Franciaországban, így számuk immár tartósan meghaladja a sokáig lélektaninak nevezett 3 milliós küszöböt. A kormány az államilag támogatott munkaszerződések arányának az emelésével próbálja orvosolni a helyzetet, de szakértők szerint ez nem lesz elég. Esrádul János tudósít Franciaországból.
A számok rosszak ismerte el a francia munkaügyi miniszter, aki a munkanélküliség újabb megugrását Nicolas Sarkozy számlájára igyekszik írni, mondván, a korábbi államfő megegyezett a munkaadókkal, hogy a választások előtt nem hajtanak végre masszív elbocsátásokat, így azok most zúdulnak a társadalomra. Ezt a magyarázatot azonban az elemzők gyermetegnek tartják, és a munkaügyi hivatal által közölt friss adatok kapcsán arra hívják fel a figyelmet, hogy a 47 ezer új állástalan semmilyen még részidős munkát sem végez. A munkahiány egyébként leginkább a 25 évnél fiatalabbakat és az 55 év fölöttieket sújtja. E két körben egy hónap alatt 2,2, illetve 2,3%-kal ugrott meg a munkanélküliség. A kormány a negatív tendenciát az államilag támogatott munkaszerződések arányának az emelésével igyekszik megfordítani, melyek száma évvégére várhatóan eléri az 500 ezeret, és 2013-ban is hasonló szinten marad. A francia konjunktúra figyelő intézet egyik közgazdásza szerint a kormány lépései ugyan hasznosak, ám azokkal csak enyhíteni tudják a munkanélküliség emelkedését, megállítani vagy visszafordítani nem. Mások úgy vélik, hogy az eurókabinet túlságosan optimista, amikor azzal számol, hogy 2013 végére megfordíthatja a jelenlegi tendenciát, ahhoz ugyanis a gazdaság minimum 1,5%-os növekedésére lenne szükség, márpedig a legtöbben inkább stagnálásra számítanak. A francia statisztikai hivatal minden esetre az év végéig a munkahelyek további tömeges megszűnésére számít. A munkanélküliek ellátását felügyelő és kezelő Ünedik nevű szervezet vezetői pedig legkorábban 2014 végére várnak némi javulást. Az idegességet fokozza, hogy a legnagyobb francia cégek sorra jelentik be a leépítéseket. Szeptemberben a Sanofi gyógyszeripari óriásvállalat 900 dolgozó elbocsátását jelentette be, a távközlési felszereléseket gyártó Alcatel-Lucent pedig több mint 1400 munkahelyet készül megszüntetni. Mindezzel párhuzamosan a Peugeot Citroën autógyártó fölötti sötét fellegek gyülekeznek. Az elmúlt napokban az állam garanciavállalására volt szükség a társaság bankjának a megmentéséhez. Arnaud Montebourg, az újraiparosításért felelős miniszter ezügyben jelezte, hogy ellentételezésként elvárja a cégtől, hogy a tervezett mintegy 8000 munkahely megszűnését eredményező átszervezést vizsgálják felül. A Peugeot Citroën befektetői most attól tartanak, hogy a kormány egyre inkább belefolyik majd a cég ügyeibe, és megakadályozza, hogy a vezetés végrehajtsa a társaság fennmaradásához szükséges masszív elbocsátásokkal is járó átalakításokat. A munkaadók, illetve a gazdasági elemzők egy része egyébként már hónapok óta rossz szemmel nézik Arnaud Monteburg aktivistának nevezett tevékenységét, aki nem habozik közvetlenül belefolyni a cégvezetők és a szakszervezetek közötti tárgyalásokba, olykor kifejezetten nagyképűen kioktatva úgy tulajdonosokat, mint gyárvezetőket. Esrádú János, Inforádió, Franciaország.
Most rövid hírek jönnek itt az Inforádióban, műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz a francia melegek helyzetéről is.